Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ma megjelentek a Békeval Egyesület ismeretterjesztő előadásán. A címe az egészség megőrzés és módjai. Egy éneket szeretnék javasolni, hogy hallgassunk meg, vagy aki tudja énekelni a szeretetről, mert azt hiszem a mai világban nagyon fontos a szeretetnek a kérdése. Köszönöm szépen a megjelenteknek az idejét, hogy erre a mai délutánra szánták. Szeretnék bemutatkozni, Bor Ferenc a nevem, feleségem Ágnes. Ez az Egyesület, a Békevár Közhasznú Egyesület 2010. decemberében lett bejegyezve a bíróságon. Talánék asszony a tímeja, gondolom a helyiek ismerik azért egymást. Irma is egy pozíciót tölt be, részben kórházi szolgálat, részben pedig az ifjúságot karolja fel. A mai ismeretterjesztő előadás címe, mint említettem, az egészség megőrzés ősi módjai. Gyermekkoromban egy olyan településen éltem, ahol körorvos volt. Az azt jelentette, hogy a mi településünkön volt a székhelye, de a környező településekre hetente egy-egy alkalommal eljárt. Ez körülbelül olyan, mint itt most, ha Ságváról lenne egy körorvos, akkor hetente egyszer elmegy Nyínbe, egyszer elmegy Somba. És azon voltam elképedve, hogy azok az emberek, ahova hetente egyszer jut ki az orvos, ők mit tesznek a betegek. Aztán ez a gondolat tovább foglalkoztatott, hogy régen, több száz évvel, vagy ezer évekkel ezelőtt az emberek hogyan őrizték meg az egészségüket. Fontos tudni, hogy nem csak fizikai, de szellemi oldala is van minden dolognak. Így az egészségnek és a gyógyulásnak is nem csak fizikai oldala van, hanem van szellemi oldala is. Ugyanis a teremtett világ a képmása a szellemi birodalomnak. Tehát amit látunk a fizikai szemünkkel, lehet, hogy elsőre ez megdöbbentő, de erre bizonyítékok vannak. A fizikai világ, amelyben élünk, ez képmása a szellemi birodalomnak. Kérdés az, hogy ha valaki szeretne meggyógyulni, számít-e, hogy milyen módon gyógyul meg, vagy teljesen mindegy, hogy milyen módon jön a gyógyulás, csak meggyógyuljon. Szeretnék rögtön egy kis népszavazást tartani. A kérdés úgy hangzik, hogy ki az, aki nem válogat a gyógyulási módokban, hanem minden áron szeretne meggyógyulni. Másik kérdés az, hogy aki bizonyos módokon szeretne csak meggyógyulni. Az első kérdés az, és készfeltartással kérem, hogy szavazzanak a jelenlevők, hogy aki nem válogat a módszerekben, hanem a célja az, hogy minden áron meggyógyuljon. Én az elsőhöz csatlakozom, ellenvélemény valóban nincs, és lehetünk a következő kérdésre. Valószínűleg a következő kérdésnek már nincs is súlya ezek után, hogy a jelenlevők, ha betegek lennének, meg akarnak-e gyógyulni? Szintén egyértelmű. Köszönöm szépen. Ezt megmondom, hogy miért tettem fel ezt az érdekes kérdést. Mert találkoztunk olyan emberekkel, hogy nem akarnak meggyógyulni, mert akkor elvették az ilyen-olyan rokonsági segélyt és támogatást és különböző egyéb jutatásokat. Egyszerűen nem akarnak meggyógyulni. Nem akarja, hogy a füle tökéletes legyen, és jó legyen a hallása. Egy másik esetben tudunk olyanról, hogy egy fogyatékos gyermek anyukája nem akarja, hogy a gyermeke meggyógyuljon, mert akkor nem kap utána szociális ellátást. Szóval döbbenetes, amikor ilyenekkel találkoztam, de azt hiszem, hogy a jelenlegi számára is, hogy nem mindenki akar meggyógyulni. Egy híres Szív sebész, magyarországi. Az interneten egy levél már régóta jár körbe-körbe, és nagyon megható. Ez pont arról szól, hogy ha valaki meg akar gyógyulni, és nem adja fel, akkor ez meg is fog gyógyulni. Budapestre bevittek egy súlyos szív panaszokkal küzdő asszonyt. Az otthoni professzor nem vállalta a műtétet. Tehát olyan állapotúnak tartotta a problémáját, hogy nem mert nekiállni. De volt egy fiatal orvos, egy orvos tanhallgató pontosabban, aki felhívta Pécsen a másik specialistát, szív specialistát, és elmondta neki, hogy itt van egy asszony, nagyon sajnálná, mert gyermeke is volt, fiatal volt, hogy az élete is befejeződjön, megkérte, hogy felutazzon Pestre, felment, megnézte, és végül is azért döntött úgy ez a másik professzor, hogy neki áll a műtétnek, mert látta az asszonyon, sőt az asszony kijelentette azt, hogy ő meg akar gyógyulni. Utána megtörtént a műtét, és műtét után sajnos egy bizonyos ideig, egy-két hétig komába esett ez a hölgy. Minden nap bement hozzá az a professzor, aki műtötte, és minden nap a fülébe súgta, azt mondom, ön azt ígérte, hogy meg fog gyógyulni. És ne hagyjon engem csárba. Ismeri valaki ezt a történetet? Jár az interneten már egy éve körbe-körbe. Az asszony kijött a kómából, és utána elmondta a professzor úr, én tudom, hogy mindig itt volt, és szó szerint visszaismételte azt, amit a professzor úr mondott. Hogy lehetséges ez? Ez most egy kis kitérő csak. Úgyhogy az ember hármas felépítésű lény. Az embernek az igazi valója, a belső embere, a szelleme, van lelke, és testben él. Ez a test, amiben élünk, amit látunk, ez az edény, a sátorház. Ebben lakik a belső emberünk, a szellemünk, és a szellemünk az nem alszik. Azért nem szabad egy súlyos beteg mellett, vagy ha nézzen kómás beteg mellett vagyunk, romboló szavakat mondani. Inkább építő szavakat. Tehát ez az asszony meg akar gyógyulni, és utána vissza is nyerte az egészségét. Nagyon sok jó könyv van, amely gyógyulásról ír, különböző formában. Én egy könyvet használok, ez a könyvek könyve, és erre azt mondják, hogy ez egy 10 évi tananyag. Ez nem más, mint a Szentírás. Szeretném leszögezni, és a weboldalunkon is egy rövid mondatban megtalálható, hogy annak ellenére, hogy bibliai elveket vallunk, függetlenek vagyunk vallástól. A mai nap hallottam éppen, hogy a világban élők a kereszténységet úgy nevezik, hogy vallás. De igazából a kereszténység nem vallás, hanem Isten élete a hívő emberben. Sehol nem találjuk meg a Bibliában azt, hogy a Biblia vallás lenne, Isten vallás lenne. Jézus soha nem mondta azt, hogy alapítsunk vallást. Azt viszont mondta a Márk evangélium 11. fejezet 22-es versében, hogy legyen isteni fajta hitetek. Nem akármilyen hit, hanem bibliai hit, azaz isteni fajta hit. Ha az egyházból kivesszük Isten erejét, akkor nem marad más, mint a vallás. És erre mondta Jézus azt a Márk evangélium 15. fejezetében, hogyha emberi rendeléseket hozunk, és emberi rendeléseket követünk, akkor hatástalanítjuk Isten erejét, hatástalanítjuk Isten ügyét. Azt viszont megint csak mondta a Zsoltárokban, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét. Térjük vissza az eredeti kérdéshez. Az egészség, megőrzésnek az ősi módjai. Gyakorta azt teszem, hogy visszatekintek, és hogyha előadást tartok, akkor a jelenlegi figyelmét is visszairányítom a kezdetekhez. Volt-e az Édenben betegség?
Nem.
Nem található meg az írásokban. A Föld, illetve az Édenkert a mennynek a mása. Tehát a szellemi világnak a mása. Mivel a mennyben sincs betegség, ezért az Édenben sem lehet egy betegség, mert Isten a menny képére teremtette az Édenkertet. Tehát nem volt betegség. Nem is lehetett, mert ez Isten eredeti terve. Úgy, ahogy mi szülők, azt szeretnénk, hogy a gyermekeink jó egészségben éljenek, jó módban éljenek, boldogok legyenek. A Teremtő, aki teremtette az embert, szintén az a célja, hogy az ő teremtménye egészségben, jó módban élhessen. Ha el tudjuk fogadni azt, hogy az Édenkertben, és előtte ugye a mennyben sem létezik betegség, Isten eszköztárában nincs betegség, amit az emberek nyakába akaszthatnak, akkor ez egy jó szemlélet már. Kerestem olyan támpontokat, ami tovább alátámasztja azt, hogy mi az egészség birtokosainak kellene lennünk. A Zsoltárok 105-ben, megnézzük a 37-es verset, elmondja ez a következő vers, hogy az Isten választott népek között nem volt egyetlen beteg sem. Nem egy félbeteg, egyetlen beteg sem volt. Tehát a Zsoltár 137.
És kihozta őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem.
Ez akkor történt, amikor az egyiptomi fogságból kijött a választott nép. Most erre koncentrálunk, hogy nem volt egyetlen beteg sem egy nemzetség között. A következő, amit nézzünk meg, ez az Ézsaiás 33-24-es. Ott pedig az emberek, a településen lakók, és Ágvállon is vannak lakosok, de nem mondják azt, hogy beteg vagyok. Ez is egy érdekes szemszó. Tehát Ézsaiás 33-24-es.
És nem mondja a lakos, beteg vagyok. A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer.
Tehát nem mondja a nép, hogy beteg vagyok. Most ha jártok az utcán, mi falodok? Itt szúr, ott fáj. Az emberek nagy része panaszkodik, hogy milyen problémái vannak. Nem is kell elmenni a kórházig, az ember már útközben találkozik nagyon sok beteggel. Ezek az emberek, ezek Istennel jártak. A teremtőjükkel. A mennyei apukájukkal. És épp a riportban is elmondtam kint az ajtó előtt, hogy én nem láttam még esőben, zivatarban úgy menni embert az utcán, hogy az esernyőt maga mellett tartja. Mindenki óhatatlanul a feje fölé húzza. Na most ugyanígy célszerű lenne bemenni Istennek az oltalmába, a védő ernyője alá. A védelem megvan, csak nagyon sokszor nem jó helyen vagyunk. Tehát vissza kellene menni arra a biztos pontra, ahol oltalmat és védelmet találunk. Gyermekkorunkban mit tettünk, ha utcán a másik gyerek valamit tett velünk, vagy megsértett? Utottunk haza, majd meggondolok az anyukámnak, és ezzel elintéztük. Tehát feladtunk a nagyokhoz. Hallottunk az édesanyánkhoz, az édesapánkhoz. Most ugyanezt kellene tennünk. Embereknek. Világszerte. Egy ellenpéldát szeretnék mondani. A kettő krónikákban, a 16. fejezetben volt egy király, úgy nevezték, hogy Asa király, és világosan leírja az írás, hogy nem Isten védő szárnya alá igyekezett, hanem attól távol volt. 2 Krónika 16-ban, a 12-13-as vers.
És megbetegedett Asa királyságának 39. esztendejében lábaira, annyira, hogy igen súlyos volt az ő betegsége. Mindazáltal betegségében is nem az urat keresi, hanem az orvosokat. És elaludt Asa az ő atyáival, és meghalt az ő királyságának 41. esztendejében.
Tehát valószínű fiatalon távozott az élet sorából. Istennek számos ígérete van a Bibliában az ember számára, a teremtményei számára. Összesen 7000 ígéret található, volt, aki ezt összeszámolta. Most néhányat ragadnék ki, és a gyógyulás területén maradva. A Mózes második könyvében, a 23. fejezetben nézzük meg, hogy Isten mit csinál a betegséggel, hogyha ránk, emberekre ráakaszkodik valamilyen kór probléma. Mert a világban sajnos tévesen azt hangoztatják, hogy Isten ránk tette a betegséget, Isten csapása ez a betegség, és ehhez hasonló negatív dolgok. Tehát a 2 Mózes 23-25-ös vers.
És szolgáljátok az Urat, a ti isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és eltávolítom ki közületek a betegséget.
Tehát Istennek kifejezett szándéka, hogy a betegséget eltávolítsa az embertől. Én legalábbis ezt látom benne. Egy másik példát szeretnék mondani. Az egyik televíziós csatornán megy egy műsor, hogy Csellengők. Keresik azokat a fiatalokat, néha felnőtteket, akik szó nélkül elmentek otthonról. És többségük gyakran valamilyen problémába is keveredik. Egy olyan gyermeket hogyan tud megvédeni a szülő, aki tőle távol van, ismeretlen helyen van, nem is keresi a kapcsolatot? Egyáltalán nem. Ott aggódnak sorba a szülők, ahogy az ember nézi ezt a műsort. De hogyha a gyermek ismét jelentkezik, legalább egy telefonon, hogy anya, apa, meg vagyok, ne aggódjatok, vagy segítséget kérek, de nem tudok hazamenni, akkor bizony a szülőtől kell, és minden erőt megmozgat annak érdekében, hogy a gyermekét megmentse, hazahozza, és ismét az ő védőszárnyai alatt legyen. A Mózes 5. könyvéhez lapozzunk, a 7. fejezethez. De előbb azt olvastuk, hogy eltávolítom a betegséget. Mostani igevers pedig arról szól, hogy távol tartom a betegséget. Mi szülők nem igyekeztünk távol tartani a betegséget a gyermekeinktől? Télen azt mondtuk, hogy ne menj ki sál nélkül, ne menj ki sapka nélkül, vedd fel a kabátodat, mert különben meghűlsz és megfázol. Tehát a tőlünk telhető módon igyekeztünk megvédeni a betegségtől. 5 Mózes 7.15.
És távol tart az Úr tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavajáját, amelyeket ismer. Nem veti azokat reád, hanem mindazokra, akik gyűlölnek téged.
Tehát már találkoztunk olyan alátámasztással, hogy eltávolítom, találkoztunk olyannal, hogy távol tartom, és ez egy nagyon jó ígéretek. A Zsoltáros 103.3-ban írja, hogy minden betegséget meggyógyít. A minden betegség az minden. Nem egy része, nem kétharmada, Nem a 90%-a, hanem minden. A Zsoltár 103.3-as.
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Ehhez se kellett a kommentár. Úgy gondolom, hogy mindenki hallott a márkaszervízről. Legyen egy komolyabb konyhai gépezet, a modern autók szintén a márkaszervízben hivatottak visszamenni, és nem a faluvégi autószerelőhöz. A márkaszervíz az azért fontos, mert azokat a szerelőket a gyárban, ahol készítik azt a készüléket, azt a járművet, kiképzik pontosan minden részletre, hogy mit, hogyan állítanak össze, és mit, hogyan kell javítani. Vajon az embernek hol van a márkaszervíze? Mert az ember egy értékes és nagyon speciálisan összeállított szerkezet, idézőjelben mondom. Hallani erről is különböző riportokat tévében, sajtóban. Főképp az orvostudomány állítja, hogy az ember egy nagyon precíziós szerkezet. Robotokat próbálnak készíteni, amely utánozza az embernek a mozgását, de még a 100%-os szintig nem jutottak el. És lehet, hogy nem is fognak eljutni. Szóval mit értsünk a márkaszervíz alatt ember esetében? Én följebb mennék, aki teremtette. Tehát vegyük az autógyárat, ott a szerelők elmennek egy kiképzésre. Aki teremtette az embert, az Isten. Én legalábbis ezt hiszem ezen könyv alapján. Tehát a mi márkaszervízünk Istennél van. Lehet, hogy kicsit megdöbbentő első hallásra, de ha elmélyedünk benne, akkor azt hiszem, hogy rá fogunk jönni, hogy ez az igazság. Istennek van egy fia. Húsvét közeledik hamarosan ebben a hónapban, a hónap vége felé, és így is aktuális a kérdés, hogy miért jött Jézus a földre. A János Evangélium 10-10-es versét nézzük meg. Ez a vers a Bibliának a vízválasztója. Mert elmondja, hogy a sötétség oldala mit tett, és elmondja, hogy a világosság oldala mit tett. Tehát a János Evangélium 10-10-es.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.
Az ördög azért jön, vagy ha jobban tetszik, akkor a sátán, csak két neve van. Azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Meglopja az emberek egészségét, meglopja a pénzét, és ha megnézzük a katasztrófákat szerte a világon és a környezetünkben, igen vannak. Szemben mennek az autópályával, a forgalommal szemben, és kész a katasztrófa, vagy pedig az egyéb természeti katasztrófák, a cunamitól kezdve a földrengésig, utóbbi időben, mintha több lenne belőle. Miért jött Jézus? Azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek, mint az életben, mint az anyagiakban. Lukács 4.18-ban szintén találunk egy nagyon szép idézetet, amit maga Jézus olvasott fel, idézve egy ószövetségi írást. Lukács 4.18.
Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
Ez is arról szól, hogy az emberek ne legyenek terhek alatt. Ne ruskadjanak terhek alatt. Ne legyenek betegek. Magyarul gondtalanok legyenek. És ezt hogy lehet elérni? A Máté Evangélium 11. fejezete a kedvencem, egyik kedvencem, tehát a Máté 11-ben a 28-astól a 30-esig.
Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugodtak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
Bizony, bizony. Azt mondja, hogy Jézus, hogy jöjjetek én hozzám. És akkor békességünk lesz, és nyugalmunk lesz. Azt is mondja, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, de ez nem a betegség, nem a terhek, a súlyos anyagi terhek, hanem ez a személyre szabott elhívása mindenkinek. Isten mindenkinek készített egy tervet az életére vonatkozóan. De itt nem szabad megállni. Hát a utolsó vers azt mondja, hogy az én igám, milyen? Gyönyörűséges. Az én terhem könnyű. Tehát azok a terhek, amelyek az embereken vannak, azok nem Istentől vannak. Hát Isten terhe nem nehéz. Isten terhe gyönyörűséges és könnyű. A húsvét. Mi történt húsvétkor? Egy megváltói munka természetesen, de egy helyettesítő munka is. Mert helyettünk Jézus volt az, aki a keresztre ment, aki meghalt, feltámadt, és most az a jobbján ül. A következő példával szeretném ezt érthetőbbé tenni. A kőszívű ember fiai című regényben nemrégen olvastuk, ugye? Ott is volt egy helyettesítés. Az Edmund és az Eugén szerepcseréje. A 19. században úgy értették, hogy az Edmund az ödöm, az Eugén meg a Jenő. És ödömnek családja volt, Jenő családtalan volt, és amikor a bátyja megkapta az idézést, ők az érdekelőt, és ő azt mondta, hogy én vagyok. És mivel ezt a két nevet, Eugén és Edmund még könnyen össze is lehet keverni, össze is keverték a hatóságok, de gyakorlatilag Jenő feláldozta magát a testvér bátyja helyett, hogy boldogan élhessen a családjával. Ugyanezt történt a kereszten. Nekünk kellett volna oda menni, mindannyiunknak, mindazt elszenvedni, amit Jézus elszenvedett, de ő azt mondta, hogy nem, majd én kifizetem helyettetek az árat. Tehát ez a helyettesítő munka. Én is azért jött, hogy visszaállítsa az embert abba az édeni állapotba, amiben kezdetben volt az ember. Csak amikor a tiltott gyümölcséről ettek, akkor ugye egy felségárulás követtek el, egy nagy bukás következett be, egy rendszerváltás. De mivel Isten az embert az éden kertbe teremtette, hogy felhőtlenül éljen, azért a megváltó munkával ugyanaz a célja, hogy visszaállítsa az embert ugyanabba a pozícióba. Jézus azt mondta, hogy az én nevemet használjátok imában és a problémák ellen. Megint csak egy példával szeretném ezt alátámasztani. Hogy a közlekedési rendőr, mondjuk itt Ságvár központjában igazoltat járműveket, akkor ki fog állni, felteszi a kezét, vagy ha tárcsája van, és az autók, kivéve egy-két rendőrt, meg fog állni. A rendőr a fizikai erejével állította meg a személykocsit vagy a kamiont. Neki van egy felruházott hatalma a törvény által. Mert a keresztben le van írva, hogy aki ilyen karjelzést tesz, annak meg kell álljunk. Ugyanez igaz arra, egy gondolattal itt megyünk. Jézus mit tett a Földön az utolsó 3,5 évben? Embereket gyógyított. Hány ember betegített meg? Nem találtam egy példát sem. Az, hogy embereket gyógyított, ez kifejezi Isten akaratát. Mert Jézus Isten akaratát hajtotta végre, és ha embereket gyógyított, akkor Isten akarata az, hogy az emberek egészségesek legyenek. És a bevezető igék is ezt támasztják alá. És amikor a tanítványokat Jézus kiküldte, azok örömmel jöttek vissza, mondván azt, hogy a te nevedre engednek a démonok, akik okozzák a betegséget. A te nevedre. Tehát ezt a nevet, hogy Jézus, miután ő felvitetett a mennybe, ezt itt hagyta az egyháznak, a hívőknek. Hogy ezt a nevet úgy használjátok, mint a közlekedési rendőr. Hogy tegyétek fel a kezeteket, és mondjátok, hogy stop, nem jöhet be a küszöbön, betegség. Probléma. Ehhez mélyebb ismeretre van szükség, de ez csak egy üzelítő mai nap arról, hogy bizony ágy lehet parancsolni. Megvan a megfelelő hatalma az embernek. Az ember pozíciójával is szükséges, hogy tisztában legyünk, pontosabban a hívő pozíciójával. Gondolom mindannyian már elimádkoztuk sokszor a hiszek egy, meg a mi atyánk imában, hogy Jézus ültetett az a jobbjára. Mit jelent a jobb? Hát ha visszatérünk a gyermekkori mesékhez, a király is mindig azt mondta, hogy a kondás legény majd ideig a jobbomra. Meg elveheti a lányomat feleségül, és megosztom vele az országot. A jobb azt jelenti, hogy a hatalom helye. Tehát a mesében is már, ha nem is tudtuk, de az a jobb oldal azt jelentette, hogy a kondás legényt a hatalom helyére ülteti. Na most, amikor az Atya Jézust a jobbjára ültette, akkor őt a világegyetem legmagasabb pontjára ültette. De még fontos itt valamit látni. Isten úgy tekint az emberre, úgy tekint ránk, és a húsvéti megváltásra, hogy mi ott voltunk a keresztfeszítéskor, Jézussal együtt meghaltunk, eltemettettünk, feltámadtunk, és Jézussal együtt ülünk az Atya jobbján. Mert társ örökösök vagyunk, ezt írja a Biblia. Tehát az a hatalom, nem csak a név, hanem az a hatalom, ami ahhoz a trónhoz illik, az a hatalom a ma élő hívőkhöz tartozik, csak kérdés, hogy tudják-e. Kérdés, hogy megtanították-e velük. És már is itt a kulcsa, hogy hogyan lehet visszautasítani a betegséget. Tehát ha megjelent, akkor hogyan lehet ezzel adni. A hatalommal. Azzal a hatalommal, amit Jézus megszerzett és adott a hívőknek. Van még egy nagyon fontos dolog. A szeretet. Sokáig nem tudtam, hogy kétféle szeretet van. Van a természetes emberi szeretet, amit mindenki ismer. De van egy magasabb rendű szeretet, ez pedig az isteni fajta szeretet. A görög úgy mondja, hogy agapé szeretet. Ez annyiban különbözik az emberi szeretettől, hogy ez mindig győzelembe visz, soha nem volt kudarcot, és nem olyan, mint az emberi szeretet, mert ha egy csoki tortát véletlenül közel vagyunk a radiátorhoz, vagy a fűtőtesthez, vagy a nap besüt az ablakon, azzal a csoki tortával ugye mi lesz hamarosan? Így leolvad róla a csoki és lefolyik. Hát az emberi szeretet ennyire változhat, hogy egyik pillanatban azt mondom, hogy szeretem, másik pillanatban azt mondom, hogy gyűlölöm, mert rosszul nézett rám, és belerúgott a macskámba. Viszont az isteni szeretet az mindenek felett való. Az isteni szeretet nem önző, és egy házi orvos ismerte fel, még a múlt században. Ugye a házi orvos kijár a betegekhez, érzékeli, hogy az otthonban milyen szellemiség van. Érzékelni lehet azt, hogy ha belépünk egy család otthonába, hogy ott előtte súlyos, terhes szavak hangzottak el, és olyan kemény a levegő, olyan súlyos a levegő, a légkör, vagy pedig szeretetteljes szavak hangzottak el. Ez az orvos felismerte azt, hogy ahol a családtagok szeretetben vannak egymás iránt, kevesebb a betegség. Ha meg is betegednek, gyorsabban meggyógyulnak. Viszont ahol viszálykodás van, gyűlölet van, ott sokkal nehezebben gyógyulnak az emberek. Tehát maga a szeretet egy gyógyító erő. Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet. Úgy is felírhatnánk, hogy Isten egyenlő szeretet. Tehát Isten csak szeretetből áll. Úgyhogy ha a szeretet az életem része, akkor az már fél egészség. Az orvostudomány úgy szintén megállapította, hogy ha az emberek szeretetben járnak egymással, akkor olyan hormon termelődik a testben, amelyik helyreállítja, pontosabban regenerálja az emberi testet. Viszont ennek az ellenkező pólusa az, hogyha az emberekben ott van a gyűlölet, a szeretetlenség, a viszálykodás és mindenféle torzsalkodás, bosszúállás és egyebek, akkor olyan hormon termelődik az ember szervezetében, amely pusztítja saját magát. Tehát megéri megszerezni ezt a magasabb rendű isteni fajta szeretetet. Meg lehet szerezni, megvan a módja. Tehát a szeretetnek ereje van, és ugyancsak az imáknak is ereje van. Jakab 5.15-ös verset nézzük meg.
És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és a bűnkövetet visel, megbocsáthatik neki.
Tehát az imának ereje van. Ezt személy szerint tapasztalatból tudom, és jó páron jelenlevők közül is tudják, hogy az imának ereje van. Tehát lehet használni az imát a gyógyuláshoz, lehet használni a szeretetet, lehet használni az Istennel való közösséget, az védőernyő alá menni. Mert a mennyei apukánknak a célja az, hogy mi egészségesek legyünk. Ne szenvedjünk semmilyen betegségtől, semmilyen kórtól. Egy dolog még kimaradt, hogy honnan jött a betegség. Hát, hogy azt mondtuk, hogy az Édenben nem volt betegség. Hát bizony, amikor az Édenkertben megtörtént ez a bukás, akkor azt a földet, azt a földgolyót, amit Isten adott az embernek, és rábízta, mint bérlőre, ezt a bérleményt továbbadta a sátánnak. És a bukáskor jött be a betegség, a szegénység, a halál és minden rossz dolog a földre. De ne felejtsük el, hogy közben 2000-re volt egy megváltó. Tehát ha a gondolkodásunkban tudunk változtatni, és például a mahalótakat meg tudjuk ragadni, és hát nekem nem kell betegnek lennem, nem kell szegénynek lennem, mert volt egy helyettesítőm. Úgy, mint a barodai családban. A Hózsajás könyvében olvasunk egy igét, ami úgy szól, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül való. Itt melyik ismeretre kell gondolni? Hát az Isten ismeretre, a Biblia ismeretre. Hogy elvész az én népem. Ezt kimondja a próféta által. Mi ennek az ellenszere? Ismeret. Az egyesületünk célja is az ismeret terjesztés. Hogy az emberekhez eljusson az az ősi ismeret, ami több ezer év óta létezik, most már 1500-as évektől hála Istennek írásos formában is megvan, nem csak szájhagyomány útján terjed. Ugye a Károli Biblia volt az egyik teljes magyar biblia, amit lefordítottak. És az igei ismeret, a bibliai ismeret az, ami az embereket szabadokká teszi. Maga Jézus mondta azt, hogy az igazság megismerése szabadokká teszi az embereket. Az igazság ebben a könyvben van, és ha ezt megismerjük, akkor mi is szabadok leszünk. Nem elég, hogyha az igazság otthon van a könyves polcon, és a húsvét és a karácsonyi megtakarításkor egyszer kézbe kerül, mert leporolja a háziasszony, mert attól még az igazság ugyan bent van az otthonban, a lakásban, de nem a szívekben van benne. Tehát be kell kerülni az igazságnak az ember szívébe, hogy ez egy gyökeret tudjon verni, és gyümölcsöt tudjon hozni. És az életünk az jó irányba haladjon. Istennek egy jó terve van mindannyiunk számára. És ami nem jó, az nem Istentől van. Vannak, aki mondani ezt, hogy stop! Kinyomtattam, de nem fogok végig menni a 101 ponton. Ezt valaki összegyűjtötte már helyettünk. 101 idézet, vagy állítás az egészség mellett. Szintén a Bibliából. Mint minden berendezésnek, eszköznek, vagy ételnek van egy szabatosság ideje. Ráírják, hogy ez meddig fogyasztható. Egy szégymás sorúra ráírják, hogy ez fán példán tud másolni, és utána kész. Az ember számára van egy életkor, amit Isten meghatározott. És mennyi lehet az, ha már van? Hát sokan nem érik meg a 60-ot se. De igazából 120 esztendőig kellene élnünk egészségben és épségben. Erre vagyunk kalibrálva. Első Mózes könyvében, a 6. fejezetben találjuk meg ezt. Eredetileg Isten az embert örök életére tervezte. Mivel a bukás után elhatalmasodott a bűn, azt mondja, hogy ne legyen az ember örök életi, legyen az ő élete 120 esztendő. Tehát 1 Mózes 6.3.
És mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő.
És hányan érik meg a 120 esztendőt? Ha már megérik a 100-at, az már kuriózum. De már sokan 80 éves korukban kívánkoznak hazafelé. Mert hát nem jó betegen és ágyban párnák köszönvedni. De megint a gondolkodással van a baj. Az emberek nagy része úgy gondolkodik, hogy hát idős leszek, elfog az erőm, beteg leszek, gyenge leszek, ágyba kerülök, ott forgatnak és mindenféle törvénység. Ez 1 Mózes 15-15-öt nézzük meg, mert szerintem az ír arról, hogy Mózes is épségben, ereje teljében csukta le a szemét 120 esztendős korában, mert lejárt a kihordás idő.
Te pedig elmegy a te atyáidhoz békességgel, eltemetheted jó bénségben.
Van egy másik igehely is, ami kimondottan azt mondja, hogy a szeme meg nem homályosult, ereje el nem hagyta, és úgy élte le a 120 évét. Ha lehetett akkor mit is lehet? Egy biztos, hogy a gondolkodásunkon kell meg ott változtatni. Zsoltár 91-ben szintén azt olvasjuk, hogy hosszú élettel elégítelek meg téged. A hosszú élet az pedig ez a 120 év. Egy másik helyen olvassuk azt, hogy a vidám szív a legjobb orvosság. Most ahol szeretet van, ott vidámság van. És ahol vidámság van, ott azok a bizonyos jó hormonok termelődnek a szervezetben. Egy nagyon fontos rész. Ézsaiás 53-at lapozzuk fel. Miután megtörtént az Édenkertben a bukás, Isten azonnal szólt, prófétákon keresztül, és több százszor, hogy fogok küldeni egy megváltót. Itt az Ézsaiás könyvében még úgy hangzik el, mint egy profécia, ami majd be fog következni, és arról szól, hogy a kereszten mi történt. Jézus Krisztus elhordozta a betegségeinket, a fájdalmainkat, ezt kevesen tudják. Azt mindenki tudja, hogy megváltott a bűntől. De teljes igazság az, hogy megváltott a bűntől, a betegségtől, a fájdalomtól, a szegénységtől. Tehát legyünk a teljes igazságnak a képében, a fényében.
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozza. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veresztetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vészkeinkért, vékességünk megbüntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Nem véletlenül törték össze Jézus testét. Először a korbácsolással, utána a szegekkel, a dárdával. Nehez volt a célja. Azt mondja az ige, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg. Tehát határozott célja volt az ő testének a megsebesítésével. Itt van a küszöbön a húsvét, és ezt tényleg jó tudni, hogy ő hordozta el a betegségeinket, a fájdalmainkat. Egy orvos azt is megállapította, hogy annyi korbács ütést szenvedett el Jézus, ahány alapbetegséget ismer az orvostudomány. Ez szám szerint 39. Tehát egy hatalmas megváltó munkáról van szó. Ugyanezt az igét megismétli a Máté evangélium, és még egyet hogy említsünk, az 1 Péter 2.24-es vers. Péter első levele, második fejezet 24-es vers. Ez pedig visszatekint a Kálváriára. Míg az előző vers ugye előre tekintett, majd a megváltó munkára, ez pedig visszatekint a Kálváriára. Tehát 1 Péter 2.24.
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Ez milyen idő? Múlt idő, jelen idő vagy jövő idő? Akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ez múlt idő, ez egy belégzett munka. Krisztus már 2000 évvel ezelőtt azért meghalt, hogy mi ne legyünk betegek. Tudtunk erről? Hát sokan nem. Pedig itt van ebben a könyvben. Ebben a Bibliában benne található. Tehát az ő sebeivel nyertünk gyógyulást. Kérdés, hogy mi ezt meg tudjuk ragadni a hitünkkel. Tehát a hitünket kell felépíteni olyan szintre, hogy ezt megragadjuk, és azt mondom, hogy hát akkor nekem nem kell betegnek lenni. Hát ha értem, valaki kifizette az árat. Ez az átkifizetés. Ez olyan, mintha mondjuk gyorshajtáson fülöncsipnek, kiszabják a bírságot, egy súlyos összeget, nem tudom kifizetni, de apukám azt mondja, hogy anyukám azt mondja, hogy fiam, ennyi, máskor ilyet ne csináljál, de most leteszem neked ezt az összeget, hogy ne kelljen leülned. Tehát ez az ár kifizetése. Tehát Jézus így fizette ki helyettünk az árat, a bűnnek az árát. Még egy történet. 1900-as évek, tehát jó 100 évvel ezelőtt volt egy doktornő, aki megismerte az isteni szentgyógyulást. Ő maga is így gyógyult meg. Aztán örökölt egy nagyobb házat, abból készített egy otthont, betegek otthonát, de olyan betegek számára, akik az orvostudomány szerint nem gyógyíthatók. És sajnos ma is van ilyen, ugye? Az orvostudomány egy ponton azt mondja, hogy innen tovább nem tudunk segíteni. Ott gyűjtötte is ezeket a betegeket. Abban az időben a tuberkulózis volt egy súlyos betegség, amit nem tudtak kezelni. Tehát bevittek hozzá egy tüdőbajos asszonyt, haldoklott. Semmi injekciót és semmi gyógyszert nem kapott, tehát a kezelés módja nem az volt. A kezelés módja az ige. Hát Isten igéje az orvosság. Hogyha ezt ugyanúgy beveszik, mint a tablettát, amit felír az orvos és a patikus pedig ugye kiad, akkor ez úgy szintén gyógyulást fog szolgáltatni. Tehát az eredeti kérdésem az, hogy vajon hogyan gyógyultak meg az emberek az ősidőkben, Isten igéje alapján. Lényeg az, hogy ennek az asszonynak úgymond a lelkére beszélt. Felolvasta a gyógyulással kapcsolatos igéket, amit néhányat ma is elővettünk. És azt mondta neki, hogy folyamatosan mond azt, egész nap ráért, naponta mond el több ezerszer, hogy Krisztus megváltott engem a tuberkulózis átkától, és én szabad vagyok. Első napást azt mondta, hogy én mondom, de nem értem, mit mondok, nem is használ semmit. Második este ugyanez volt a végeredmény. Harmadik nap egy haldokló az emeletről szalad le, és kiabál, hogy doktornő, értem már, hogy mit tett értem Jézus. Tehát abban a pillanatban, hogy megértette, hogy múlt időben van ez az ige, hogy múlt időben 2000 évvel ezelőtt már Jézus kifizette az árat ezért a betegségért. Meg is gyógyít azonnal. És sok ilyen gyógyulás van, csak el kell jutni arra a hitszintre, ahol ezt meg lehet ragadni. Arról beszéltem az imént, hogy van kétfajta szeretet. Van az isteni fajta szeretet, amit meg lehet szerezni, hogy felülírja a mi önző természetes emberi szeretetünket. Ennek a kulcsa az, hogy el kell fogadni Jézus Isten fiát a szívünkbe. Egy lehetőséget szeretnék kínálni a jelenlevők számára. Ezt a kis imádságot, amit adtam, ez gyakorlatilag a hitek egynek egy változata a Pál apostol római levele alapján. Hiszek egyet, mert hiszen mindenki ismeri. Mert azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy ha hiszik a szívünkben, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és ezt a hitünket kimondjuk Istennek, akkor újjászülettünk, üdvösséget nyerünk, örök életünk lesz, és megkapjuk az isteni fajta szeretetet. Ilyen egyszerű. Azt mondja, hogy csak mondjuk ki a Krisztusba vetett hitünket. Így válhat az ember keresztényé. Ezért találták ki a hitek egy imáját. Én szeretném megkérni a jelenlevőket, természetesen szabad akaratuknál fogva, aki velünk tart ebben az imádságban, mondjuk el ezt a szép imádságot záró aktusként. Ima az üdvösségért. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, megváltom és gyógyítom. Kérlek Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Jézus, te vagy az én Uram, megváltom és gyógyítom, meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő szentvére, megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életet. Amen. Köszönöm szépen. És ilyenkor a belső ember is születik újjá, nem a külső, tehát nem kell személyigazolván cserélni. Ami 44 éves voltam, amikor ezt megtettem. És van még Istennek egy másik ajándéka, ami által elkezdtem érteni a Bibliát. Igazából azok a feltartások, amelyek vannak a különböző felekezeteknél, annak meg lenne a célja. Tehát az egyik Jézus befogadása az első áldozáskor. A másik pedig a bőrmálás, akkor pedig ugye a Szent Háromság harmadik személye, amit a magyarok ugye úgy fordítanak, hogy Szent Lélek, de a görögben úgy hívják, hogy Szent Szellem. Még azt esetleg emlékszik még a latin misézésre, ott spirit szót használja. Tehát igazából az eredeti görögben Szent Szellem van írva. Most azért fontos ezt megkülönböztetni, mert nem mindegy, hogy a lélek helyett szellemet mondok, vagy fordítva, tehát a lélek és a szellem összekeveredik. Az olyan, mintha lenne egy Gábor nevű gyermekem, meg egy Gabriella nevű leányom, és mind a kettőt úgy beszélnek, hogy Gabi, légy szíves, gyere ide, futni de kettő, mert nem tudja, kihez szóltam. Tehát amikor Jézus bent akit az ember szívében, utána azt mondja Isten a Lukás 10.13-ban, pontosabban Jézus, hogy mennyivel inkább áld a mennyei atya nektek ajándékot, mert mi is szeretünk ajándékot adni a gyerekeinknek, ugye, ez nem kétség. Mennyivel inkább ad egy ajándékot a ő gyermekeinek, a Szent Szellemet, a Szent Lelket, akit tőle kérik. Tehát legszívesebben Isten a Szent Lelkét, a Szent Szellemét adná oda, de senkire nem akar ráerőltetni, hanem azt mondja, hogy kérjed. Erre is van egy imádság, és amikor befogadtam Jézust, majd utána a Szent Lelket, a Szent Szellemet, onnantól kezdve értettem meg a Bibliát. És megmondom azt is, hogy miért. Hát azért, mert a Biblia azt mondja maga, magáról, hogy Isten által, a Szent Szellem által ihletett szöveg, amit az Isten emberei leírtak. Tehát ha a Szent Szellem által ez ihletett, akkor a Szent Szellem által kódolt. Na most manapság sok ilyen kódolt dolog van, műholdas adás és egyebek, de ha az embernek van hozzá dekódoló eszköze, akkor tudja nézni. Na most ha az írás az kódolva lett a Szent Szellem által, visszafelé kódolni szintén a Szent Szellem által lehet. Tehát ha bennünk van a Szent Szellem, megvan a dekód, és elkezdjük érteni Bibliát. Tehát a szabad akaratnak ott kell lenni, meg az odaszánásnak, hogy én ezt akarom. Hát az jelenti a valós dolgot, hogy történt belül. Igen, hogy valóságos az a Jézus befogadása, meg a Szent Szellem meg a befogadása, és ez a lényeg az új élet. Ugyanígy van a kereszténységben is, hogy ha nincs kellő ismeret, nem tudja a hitével megragadni azt, amit Jézus elvégzett. A bibliai ismeretre van szükség. A hitnek pedig egyetlen módja van, hogy hogyan építhetjük. Azt mondja a Biblia, hogy a hit hallásból származik. Hát hallani kell a tanítást, hallani kell a prédikációt. Nem lehet megvenni a boltba kilóra. Ahhoz viszont, hogy az ember hallja, ez olyan közegbe kell kerülni, ahol hallja a teljes evangéliumot. Hát Isten azt mondja az összes evangélium végén, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tehát akik még soha nem hallottak róla. A világnak a szélső határai. Tehát ismeretre van szükség. Hogy a Hózsajás mondja, nem akarom magam ismételni, hogy elvész az én műszem, mert ismeret nélkül vagyok. Tehát az ismeret a mai napon is egy picit segített fölfelülésnél következő lépcsőre. De ennek egy folyamatnak kellene lenni. Egy állandó folyamatnak, hogyha az ember azt akarja, hogy mind közelebb legyen a védőernyőhöz, az oltalomhoz, a védőszárnyakhoz. Ez egy folyamat. Tehát nem véletlenül kell 8 évig járni egy általános iskolát. Tehát nem az első osztály végén kapják meg a bizonyítványt, hogy kiálltál a 8 osztályt. Tehát fejlődési időszakra van szükség. Ugyanígy ezekből az ismeretekből is fejlődési időszakra van szükség. Növekedésre van szükség. Ahhoz, hogy az ember szilárdabban meg tudjon állni a problémákkal szemben. És mondhatom a súlyosbetegséget, az anyagi gondokat, mert hát manapság ugye az is sok helyen felüljük a fejét, az anyagi problémát. Én megköszönöm szépen a részvételt, és további jó egészséget kívánok mindenkinek!